Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük testvéreim a 32. Zsoltár első versét. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Istenünket, énekeljük a 274. dicséretünknek mind a négy versét, ki Istenének átad mindent. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amely megírva található Máté evangéliuma 9. részében, az első 8 versben, református bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai napra kijelölt ige szakaszban. Isten igéjét figyelemmel nyitott szívvel hallgassuk.
Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. És íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid. Ekkor néhány írástudó így szólt magában: Ez Istent káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: Miért gondoltok gonoszt szívetekben? Ugyan mi könnyebb, ezt mondani, megbocsáttattak bűneid, vagy ezt mondani, kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön, kelj fel, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk, testvéreim! Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy itt lehetünk ma a te házadban. Köszönjük neked azt a lehetőséget, hogy imádságban hozzád fordulhatunk. Olyan jó, hogy te ma is itt vagy közöttünk. Olyan jó, hogy neked elmondhatjuk a mi bánatunkat és örömünket. Eléd hozhatjuk a mi szívünknek minden terhét és gondját. Megvallhatjuk előtted a mi bűneinket. És olyan jó, hogy te nem küldesz el minket magadtól, hanem kész vagy megáldani a bűnbocsánattal, a hittel, lelkünk megújításával, s legfőképpen önmagaddal. Megvalljuk, Istenünk, hogy annyi mindenre szükségünk van ebben az életben, és annyi mindenre szüksége van a mi szeretteinknek, a mi környezetünkben élő embereknek, hogy olyan nehéz lenne felsorolni is, hogy ki milyen testi-lelki nyomorúságban szenved, kinek milyen anyagi problémák keserítik meg az életét, kinek milyen feszültségeket kell elhordozni emberi kapcsolataiban. Olyan nehéz lenne mindezt felsorolni, de köszönjük, hogy most itt vagyunk, és köszönjük, hogy imádságban eléd hozhatjuk mindazokat az embereket a környezetünkben, akiknek legfőképpen arra lenne szükségük, hogy veled találkozzanak. Mindenható Istenünk, kérünk azért, hogy tégy buzgóvá minket az imádságban, az emberekért való könyörgésben, és ma a veled való találkozás hadd legyen alkalma annak a mi életünkben, hogy újra megerősödjön a mi másokért való felelősségérzetünk, hogy tudjunk közben járni, imádkozni mindazokért, akiknek találkozniuk kellene veled, mert még nem történt meg az életükben ennek a csodája. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy te szenteld meg a mai Isten tiszteletünket, te áld meg a mi igére figyelésünket, te hallgasd meg a mi imádságunkat, és a te szent lelkedet ajándékozz nekünk ma is. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához, és közben azt szeretném kérni, hogy aki nagyon otthon érzi magát, és tudja, hogy hol kell felkapcsolni még a többi villanyt, legyen szíves felkapcsolni, jó? Hogy majd lássuk az énekes könyvet is. Gyertek bátran! Áldás békesség!
Áldás békesség!
Képzeljétek el, hogy hát ez ilyen naponkénti feladat a számomra, hogy amikor a kislányom valamit kért tőlem otthon Csilla, és azt mondja, hogy tudod, anya, azt, amire gondoltam. Hát ez ugye elég nagy feladat, hogy tudjuk, hogy mire gondolt. Bizonyára nektek is jól jönne, hogyha tudnátok, hogy mire gondol reggel a tanítónéni, vagy a tanár úr, tanárnéni, hogy kit fog feleltetni, vagy miből lesznek a dolgozatkérdések, vagy mi az, amit anya nagyon szeretne, vagy édesapa, és olyan jó lenne, hogyha ki tudnátok találni. És tudnátok, hogy hú, most mire gondolt vajon apa, mire gondolt anya, vagy a nagymama, nagypapa, vagy mire gondoltak az osztálytársaim. Ez ugye azért jó lenne. Ki az, aki szívesen megismerné valaki másoknak a gondolatait? Igen. Köszönjük. Hát vannak olyan filmek is, amik ezzel foglalkoznak, hogy valaki kutatják, hogy hogy lehetne az emberek gondolatait kifürkészni, mert hogy ez igazából hatalmat jelent. Hatalmat jelent, hogyha valaki tudja a másik gondolatait. De a filmekben meg a regényekben legtöbbször, ha valaki tudja a másik gondolatait, akkor előbb-utóbb sajnos rosszra használja azt a hatalmat. Ugye? És hát ez elég nagy probléma, hogyha valaki rosszra használja fel a hatalmát, és nem jóra. A mai bibliai történetünkben Jézus hatalmáról olvashatunk, hogy Jézusnak hatalma volt. Hatalma volt arra is, hogy lássa annak a négy embernek a hitét, akik egy beteget vittek oda hozzá hordágyon. A hit az számunkra nem látható. Én most itt nézhetem mindenkinek az arcát, meg a tiéteket is mindenkiért, de el tudom dönteni, hogy ki mennyire hisz Jézusban? Látom ezt vajon? Hát valamit. Hát mert jó reménységgel mindenki, aki itt van, azért van itt, mert hisz Jézusban, úgyhogy azért nagyon fontos ebben, hogy nem a külső dolgokban látjuk azt, hogy hisz, hanem a cselekedetekben, hogy itt van a templomban, hogy kedves másokhoz, hogy segít annak, aki bajban van. Tehát a hit, az nem úgy látszik, hogy rá van írva valakinek a homlokára, hogy ő hívő, hanem hogy hogyan él és mit tesz. Jézus látta ezeknek az embereknek a hitét, és azért gyógyította meg a bénát. Jézusnak van hatalma arra, hogy lássa a hitünket. De nem csak ezt látta, hanem látta azoknak a gondolatait, akiknek ez nem tetszett, amit Jézus mondott a betegnek. Látta azoknak a gondolatait is. De ő a hatalmát nem abban fejezte ki, hogy hú, látom a gondolataitokat, akkor most jól megbüntetlek titeket, hanem ő szereti az embereket. És ő most is látja a hitünket is, és látja a gondolatainkat, és ő soha nem használja rosszra a hatalmát, hanem mindig jóra. Máté evangéliumában, ahonnan ezt az ige szakaszt hallhattuk most, szinte úgy kezdődik az evangélium, hogy Jézus úgy tanította az embereket, mint akinek hatalma van. Aztán amikor felment Jézus a mennybe, az evangélium végén olvassuk ezt, akkor azt mondta, hogy nékem adatot minden hatalom. Jézusnak hatalma van, de neki arra is volt hatalma, hogy lássa a hitünket, hogy értse a gondolatainkat, mikor még ki sem mondjuk, ő már azt is érti, és ezzel együtt nagyon-nagyon szeret minket, hogy ilyen jól ismer, és őneki arra is volt hatalma, hogy lemondjon a saját kényelméről, egészségéről, érettünk. Az életéről, nem az egészségéről, bocsánat, az életéről is lemondott érettünk, tehát ő le tudta tenni a hatalmát is. Nagyon vágynánk arra, hogy tudjunk emberekről, de hogyha valakit szeretünk, és valakire figyelünk, akkor úgyis különben ki tudjuk találni a gondolatát, hogyha ismerjük őt nagyon, és nagyon szeretjük, akkor megismerhetjük, hogy mi az, amit ő szeret. De nagyon fontos ebből a történetből, hogy Jézusnak van hatalma arra, hogy lássa a hitünket, van hatalma arra, hogy értse a gondolatainkat, és a legfontosabb, hogy ő neki van hatalma arra, hogy a legeslegjobban megmutassa irántunk a szeretetét. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Lehet menni a gyülekezeti terembe. És most az ige hirdetésre készülve Énekeljük az 512. dicséretünknek az első és a hatodik versét. Első és hatodik versét. Szólj, szólj hozzám, Uram! Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, Máté evangéliumából olvasom, Máté evangéliuma 9. részének 2. versét. Így szól hozzánk Isten szent igéje. És íme vittek Jézushoz egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához. Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Bibliaolvasó kalauzunk szerint Máté evangéliumát olvassuk naponként. És ez a mai ige szakasz azt hiszem mindannyiunk számára igazából evangélium, öröm üzenet. És nagyon nagy távlatokat, nagyon nagy lehetőségeket ígér ennek az igének az alapján számunkra a mindenható Isten. Nagy távlatokat és lehetőségeket ígér az is, hogy ma két helyen is tart a gyülekezetünk Isten tiszteletet, mert a Berekfürdői Presbiteri munkatársi hétvégén a testvéreink most tervezték meg a következő év gyülekezeti programjait, meg a intézményeinknek a programjait összehangolták, és talán már hallották ezt, kedves testvéreim, hallottátok ezt, hogy az idei évünknek a vezér gondolata vagy üzenete az, hogy 2014, reménység szerint a mi gyülekezetünkben a találkozások éve lesz. A találkozások éve. Én nagyon szívesen és örömmel látom azt a Szentírásban, amikor egy-egy találkozásról olvasunk. Amikor Jézus találkozik valakivel vagy valakikkel, mert annyira meghatározó és annyira döntő változások következnek, ebből a találkozásból. Nem lehet úgy találkozni Jézussal, a Szentírás bizonysága szerint, hogy valaki találkozott vele, és ugyanúgy ment el a közeléből, ahogyan odaérkezett. Jézus személye, Jézus szavai, ahogyan csak ránézett az emberekre, olyan döntő változásokat hoztak, amitől tényleg az életük teljesen megváltozott, És hát sajnos van olyan találkozás is, amikor valaki oda ment, de aztán szomorúan távozott, mert nem hagyta, hogy ez a változás, amit Jézus hozna az életében, az igazából valósággá váljon. De valószínűleg akkor ő még boldogtalanabbul, szomorúbban ment el Jézus közeléből, mint ahogyan addig élte az életét. De alapvetően a legtöbb történet, a legtöbb esemény arról szól, hogy a Jézussal való találkozást, igazából áldást, erőt, gyógyulást, reménységet, szeretetet, megújulást ad azokkal, akik találkoznak vele. És igazából minden Isten tisztelet, minden alkalom, amikor kinyitjuk a Szentírást, amikor együtt vagyunk a templomban, vagy amikor csak otthon az egyéni csendességünkben imádkozunk, minden alkalom találkozás. Találkozás a mindenható Istennel, az ő szeretetével, az ő akaratával, és olyan jó, hogyha engedjük, hogy ez a találkozás ránk is ilyen jótékony módon hasson. Ebben az evangéliumban az első, legfontosabb üzenet, hogy Jézus miért gyógyítja meg, vagy miért segít ezen a beteg emberem, mert látja azoknak a hitét, akik oda vitték ezt a bénát Jézushoz. Az ő hitük miatt. Nem a beteg hite miatt, lehet, hogy ő is hitt, de lehet, hogy a bénulása olyan súlyos volt, hogy beszélni sem tudott akár, vagy pedig valószínűleg valamilyen agyvérzéses betegség miatt bénulhatott le. Tehát lehet, hogy beszélni sem tudott. Nem tudjuk, hogy ő mit gondolt, mit érzett, igazából ilyeneket nem tudunk, csak azt tudjuk, hogy akik oda vitték Jézushoz, azoknak a hitét látva Jézus cselekedett. Példa értékű számunkra ezeknek a hozzátartozóknak a hite. Nem tudjuk a nevüket, nem tudjuk, hogy rokonok voltak-e, vagy barátok, vagy szomszédok. Igazából semmit nem tudunk róluk, csak annyit, hogy valaki, aki nekik fontos volt, nyomorúságban van, és megfogták, és elvitték oda, ahol remélték a segítséget, remélték a megoldást, elsősorban valószínűleg a gyógyulást. Mindent megtettek azért, hogy találkozzon Jézussal az, akit szeretnek. És micsoda találkozás volt ez. Testvéreim, mekkora evangélium van ebben, hogy Jézus, látva az ő hitüket, kitartásukat, ugye a többi evangéliumból, Márknál és Lukácsnál tudjuk azt, hogy miután nagyon sokan voltak ott Kapernaumban Jézus körül, ezért ők felmentek kívülről az utcáról a lapos háztetőre, és kibontották a tető egy részét, és leengedték kötélen a beteget Jézus elé, tehát semmi sem rettentette el őket attól, a feladattól, hogy neki küldetésük van az ő szerettüket Jézushoz vinni, az ő szerettüket Jézus elé tenni, hogy lássa Jézus, és cselekedjen. Micsoda kitartás, micsoda találékonyság, micsoda elszántság kellett ehhez, hogy semmi akadály nincs előttünk, nekünk őt Jézus elé kell tennünk. Az elmúlt héten az egyik hittanórám, beszélgettünk az elmúlt hetekben az egyik hittanórám, arról, amikor a szíriai Naamán leprás lesz, és ugye Elizeushoz küldik, hogy gyógyítsa meg, és ennek a történetnek a kapcsán arról beszélgettünk, hogy ötödikes gyermekek mit tennének azért, hogyha látják, hogy valaki, akit szeretnek, beteg, mi mindent tennének érte. És olyan jó volt hallani, hogy a kis kamasz fiatalok, ahogy sorolták, hogy ők mi mindent megtennének, hogyha valakiük beteg, hogy mindenképpen segítséget kapjon. És mi is, hogyha látjuk, hogy valaki beteg a családból, mi mindent teszünk, mennyi orvostól orvosi képesek vagyunk menni, hogy gyógyulást kapjon ez a beteg. És akkor ott van a kérdés, hogy vajon ugyanígy mindent megteszünk-e azért, hogy a szerettünk, aki fontos nekünk, Jézus közelébe kerüljön. hogy bűnbocsánatot kapjon, hogy örök életet kapjon Jézustól. Persze ez nem rajtunk múlik, most nem szeretném ezt a felelősséget senkire tenni, hogy a hozzátartozónk üdvössége rajtunk múlna, de az rajtunk múlhat, hogy mi hívő emberekként oda tudjuk-e vinni Jézus elé imádságban azokat, akiket szeretünk. Ugye, az is nagyon jó, mert hogyha imádkozunk a betegségükben a gyógyulásért, az is nagyon jó, hogyha imádkozunk a tanulmányaik előmeneteléért, egy-egy vizsgáért, az is jó, hogyha imádkozunk, hogy az anyagi gondjaik megoldódjanak. De vajon testvére, mennyit imádkozol azért, hogy a házastársad, édesapád, édesanyád, gyermeked, unokád élő hitre jusson, ha még nem Jézus Krisztus követője? Mennyit imádkozol azért, hogy békesség legyen a szívében, hogy tudja, hogy mi az életben a legfontosabb? Mennyit imádkozol ő érettük? Nagyon megértjük ennek a négy embernek az érzését, hiszen azt mondhatnánk, hogy ha itt lenne ma Jézus, akkor mennénk ki a templomból, és hoznánk ide mindenkit, hogy hallja és lássa őt, hogy találkozzon vele. Mindent megtennénk, hogy akiket szeretünk, valóban Jézus közelébe jussanak, és találkozzanak a mindenség urával. Miközben készültem, eszembe jutott egy ifjúsági ének, amit az ifjúsági bibliaórákon szoktunk énekelni, nem egy református ének, a keresztény fiatalok szerintem minden felekezetben ismerik és éneklik. Így kezdődik az ének, hogy ó, én hiszek Jézusban. Hiszem, hogy ő Isten fia, hiszem, hogy meghalt és feltámadt, életem megfizette az árat. És ami nagyon kapcsolódik a mai igénkhez, és a mai üzenethez, hiszem, hogy ő most is itt van közöttünk, kész rá, hogy meggyógyítsa életed, és megbocsásson neked. Hiszem, hogy Jézus ma is itt van. A szemünkkel nem látjuk, de tudjuk, hogy itt van. Tudjuk, hogy ma is oda hozhatjuk hozzá azokat, akiket a legjobban szeretünk. És milyen fontos, hogy akiket szeretünk, egészségesek legyenek, hogy rendezett legyen az életük, hogy meggyógyuljanak, hogy jó iskolába járjanak. Ez mind nagyon fontos, és mindent megteszünk meg, hogy finomakat, egészségeseket egyenek, de megtesszük-e érettük azt, hogy Jézus elé térdelünk, és tusakodunk, könyörgünk érettük, hogy a lelkük legfontosabb szükséglete az Istennel való kapcsolatuk is rendben lehessen. Hogy átéljék azt ők is, hogy Jézus itt van közöttünk, hogy Jézus ma is kész megbocsátani a bűnöket, és ma is kész arra, hogy meggyógyítsa az életünket. Vajon testvérem, te mit teszel a te szeretteidért? Akiket gyötörhet, épp úgy, mint ezt a bénát, a bűntudat, a betegség, megkötözöttségek, kilátástalanság, nyomorúságok. Vajon vagy-e olyan találékony az érettük való közbenjárásban és imádságban, mint ez a négy ember, akiknek a hitét látva meggyógyította Jézus a bénát? Azt hiszem, hogy ez az ige szakasz egyrészt nagyon nagy biztatás, hogy Jézusnak van hatalma, hogy a mi hitünket látva, ezt a nyomorúsággal levő világot, az egész nyomorúságával, bűnével együtt hordozza, van hatalma arra, hogy akiket szeretünk, azoknak megadja mindazt, amire szükségük van. Van hatalma arra, hogy meghallgassa a mi imádságunkat. És igazából rajtunk is múlik, hogy mennyire hiszünk abban, hogy a mi Istenünk cselekvő, erős Isten, aki tud valóságosan segíteni, nem csak nekem, nem csak az én bajaimon, nem csak az én nyomorúságaimon, az én bűneimen, hanem mindazokén is, akik a környezetemben vannak. Ma este kezdődik az ökumenikus imahét, és hogyha valaki a munkája miatt nem is tud, vagy életkora miatt részt venni ezeknek az alkalmaim, De azt tudjuk, hogy különösen is imádkozzunk ezen a héten, a mi városunkért, a mi népünkért, az egész világért, hogy minél több ember oda kerüljön Jézus közelébe, és találkozhasson Jézussal, az élet és kegyelem Urával. Testvéreim, buzdítson minket ez az ige arra, hogy merjünk hinni, merjünk imádkozni, merjünk nagyokat kérni, mert nagyon nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. A következő nagyon fontos üzenete ennek a mai igének, ami nagyon elgondolkodtató, ahogyan Jézus látja ezt a beteget, ahogyan Jézus látja a hitüket azoknak, akik idehozták a beteget, és ahogyan Jézus látja a gondolatait is a környezetében levő, hát ellenséges érzésekkel lévő embereknek, de igazából mindezt együtt látva, hogyan cselekszik Jézus, miben nyilvánul meg az ő hatalma. Azt hiszem, én is gyerekkoromtól ismerem ezt a történetet bizonyára, nagyon sokszor olvastuk már többen, meg hallottunk róla a prédikációt is, de azt hiszem azért mindannyian, tehát még én így lelkészként is, hogyha olvasom ezt a történetet, azért meghökkenek, és csodálkozom azon, hogy ott van egy ágyban fekvő, a bénaságtól megkötözött ember, és Jézus mit mond? Megbocsáttattak a bűneit. Hát ezért hozták ide Jézushoz, hogy ennyit mondjon, hogy megbocsáttattak a bűneit. Ezért minden akadályt, meg problémát vállalva is ide jutottak Jézushoz, hogy a Jézus annyit mondjon, hogy megbocsáttattak a bűneit. Nem érezhettek csalódottságot ezek az emberek, hogy bűnbocsánat? Hát itt egy béna embernek járnia kéne, futnia kéne, dolgoznia kéne. Mi az, hogy bűnbocsánat? Azt hiszem, mindannyian így vagyunk, hogy többi ajándékát az Istennek van, hogy többre értékeljük, mint a legnagyobbat, a bűnbocsánatot. Mindenki a gyógyulást várta, és így döbbenten néztek, hogy Jézus miért a bocsánatról beszél, mint hogyha nem tudná, hogy mi a helyzet. És lehet, hogy többen oda mentek volna szívesen szólni, hogy hát mester, hát gyógyulás, hát béna, segíts neki, hogy felálljon. Lehet, hogy mi is oda mentünk volna, hogy hát mi azért inkább a gyógyulást kérjük először, majd bűnbocsánatról esetleg később beszélhetünk. Jézus azt mondja, az első, amire itt szüksége van ennek az embernek, a bűnbocsánat. Azt mondja, bízzál, fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Jézus tudta, hogy mire van szükség. Tudta, hogy ennek az embernek elsősorban, személyesen a bűnbocsánatra van szükség. Nem ismerjük ennek az embernek az életének a történetét. Nem tudjuk, hogy milyen előzményei voltak a betegségnek, hogy lett beteg. Nem tudjuk, hogy mi mindent élt át, de egy biztos, hogy Jézus tudta, hogy neki a gyógyulás ott kezdődik, hogyha bűnbocsánatot kap. És ezért mondja, hogy megbocsátattak a te bűneid. Ez az első, ez a legfontosabb. És mi annyiszor felcseréljük a sorrendet, hogy kérek pénzt, egészséget, szeretetet, sikert, és majd, hát, és bocsáss meg a mi bűneinket, mert hát mindannyian bűnösek vagyunk, tudod jól, milyen gyengék vagyunk. És ez talán úgy háttérbe szorul. És Jézus tudta, hogy ennek az embernek nem is tudod bocsánatot kérni, nem tudod semmit szólni. De Jézus tudta, hogy neki a gyógyulás ott kezdődik, hogy leveszi a válláról a bűneinek a terhét, hogy a bűn rabságából szabadítja meg, és abból oldozza el Jézus. Nagyon szeretem a Zsoltárok könyvében a 32. Zsoltárt, abból szeretnék most idézni. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad minden bűnömet, amit vétettem. Milyen döbbenetes ez a leírás, ahogyan a Zsoltáros megfogalmazza, hogy valóban fizikai betegség tüneteket okozhat az Istennel való rendezetlen kapcsolatunk, olyan dolgok, amiket talán régen történtek, és még nem tudtam rendbe tenni, vagy akivel rendbe kéne tenni, azzal már nem tehetem, mert már nincsen közöttünk. És milyen fájdalmas tud lenni, amikor az emberben a mélyre nyomott dolgok, amiket úgy jó elfelejteni, így egyszer előjönnek, és tényleg szinte fizikailag érezzük a bűnnek a terhét. Ez az ember nem csak a betegség terhét érezte, hanem bizonyosan a bűneinek a terhét, ami valószínűleg még jobban lebénította őt, mint a betegség. Az, hogy nem tudott az életében békességet találni. Lehet, hogy még orvosok tudnának összefüggést is hozni ez a betegség és a stressz, meg a lelki terhek között, de ez nagyon fontos ebben az esetben, hogy Jézus tudja, hogy ennek az embernek elsősorban bűnbocsánatra van ma szüksége. Testvéreim, tudjuk-e, hogy a legdrágább ajándéka Istennek a számunkra a bűnbocsánat, hiszen ezzel nyitja ki számunkra a mennyország kapuját, ezzel tárja felénk az Atya az ő ölelő karját, hogy megbocsát nekünk, ahogyan a tékozó fiúnak a példázatban. Testvéreim, mi milyen távlatokban gondolkodunk a saját vagy a szeretteink életét illetően, 70-80 évben, vagy az örökké valóság távlatában. Csak a földi életre kérünk dolgokat és imádkozunk dolgokért, vagy az örökké valóság távlatában könyörgünk. Hogy imádkozunk-e üdvösségért, bűnbocsánatért, örök életért. Bízunk-e ennyire Jézusban, hogy ő tudja, hogy mire van szüksége az én szeretteimnek, és mi a jó nekem. Rámerjük-e bízni, akit szeretünk. Milyen óriási dolog, hogy ezek az emberek mentek, minden akadályt félretéve Jézushoz jutottak, és lemerték tenni Jézus elé a beteget. Milyen óriási bizalom, hogy nem azt mondták, hogy de mi mindent megtettünk érte, mi itt fogjuk, mi itt tartjuk őt továbbra is, hanem lemerték tenni Jézus elé. Vajon mi el tudjuk-e engedni, rámerjük-e bízni Jézusra mi szeretteinket, és ez a csodája a másokért való imádságnak, hogy nem azt jelenti, hogy nekem kell szüntelenül görcsölnöm és aggódnom, hogy most mi lesz vele, hogyha azt látom, hogy évek, évtizedek múlva sincs változás, hogy imádkozom, és ő még mindig a templomról hallani sem akar, és a közelébe sem jön. Merem-e elengedni ezt a dolgot úgy, hogy én tovább imádkozom, és Jézusra bízom a döntést, a kegyelmet, merem-e rábízni azokat, akik fontosak nekem. Ezeknek az embereknek ugye a hitet tettekben vált nyilvánvalóvá, és abban a tettben is, hogy nem kérték a gyógyulást, hanem csak oda tették, hogy Jézus döntse el, hogy mire van szüksége a szerettüknek. És ez egy nagyon nagy ajándék, és nagyon nagy bíztatás a számunkra is, hogy merjük Jézusra bízni azt, akit szeretünk. És hát ott jön az izgalmas, szinte találós kérdése Jézusnak, hogy miközben érzékeli, hogy amit ő most mondott, az milyen megütközést keltett az emberekben, különösen az írástudókban, azt kérdezi, hogy mi a könnyebb? Azt mondani, hogy fiam, megbocsáttattak a te bűneid, vagy az, hogy kelj fel, vedd a te ágyadat, és járj. És bizonyára mit mondanánk mi is, amit az írástudók is gondolhattak, hogy persze, hát azt mondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid, sokkal könnyebb, és sokkal nehezebb az, hogy kelj fel és járj, mert hogyha azt mondom, hogy megbocsátottak a bűneid, most ez vagy megtörténik, vagy nem láthatjuk. De az, hogy azt mondja valaki, hogy kelj fel és járj, és továbbra is ott fekszik, és nem indul, hát azt mindenki látja, hogy akkor itt valami nincs rendben. Tehát mi is azt gondolnánk, hogy egy bénát lábra állítani, az sokkal nehezebb és sokkal nagyobb dolog, mint azt mondani, hogy megbocsátottak a bűneit. Viszont ebben az evangéliumban az a többenetes, hogy így elgondolkodtat minket, és szembesít minket az igével, hogy itt igazából Jézus ebben a tettében kinyilvánítja azt, hogy a legnehezebb, aminek a legdrágább volt az ára, az ez a mondat volt, hogy megbocsátattak a te bűneid. Hiszen ehhez neki végig kellett járnia a keresztutat, ehhez neki fel kellett áldoznia magát ott a keresztfen, ehhez neki az egész világ minden bűnét el kellett hordoznia nagypénteken. Igazából a legnehezebb ez volt, hogy ő ki tudja mondani, hogy megbocsátattak a te bűneid, hogy ezért az életét kellett odaadja Jézus. És a gyógyulás az, hogy végül azt mondta, hogy megtudjátok, hogy van hatalma megbocsátani a bűnöket. Néked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, indulj, eredj haza, és a béna felkel. És akkor mindenki csak csodálkozott, és nézett, és dicsőítette az Istent, hogy hát tényleg, itt előttünk egy megkötözött béna lábra áll, és tud járni, és ő viszi haza a hordágyat, amin idehozták. Ebben a pillanatban láttuk, és átéltük a csodát. És ott maradhat a kérdés, hogy vajon elhiszem-e, hogy aki ezt meg tudja tenni, ő meg tudja bocsátani a bűnöket is. És ott van számunkra, most egy kicsit megfordítva, hogy még izgalmasabb legyen ez a dolog, hogy elhiszed-e, hogy aki megbocsátotta minden bűnödet, hogy aki önmagát feláldozta érted, hogy meg tud adni mindent, amire szükséged van. Elhiszed-e, hogy van hatalma meghallgatni az imádságodat és az ő akarata szerint teljesíteni azt. Elhiszed-e, hogy a környezetedben levő embereknek, a szeretteidnek van reménység, hogyha neked mindent megbocsátott, hogyha neked új életet adott, akkor elhiszed-e, hogy tud másnak is segíteni, hogy tud másnak is gyógyulást adni. Ez az ember részesült a teljes gyógyulásban, a fizikai és a lelki gyógyulásban is. Megkapta a bűnbocsánatot, megkapta a feloldozást a betegségből is, úgyhogy teljes feloldozásban volt része. És Jézusnak ma is van hatalma megadni a bűnbocsánatot a számunkra, így gyógyítani a lelkünket, gyógyítani az emberi kapcsolatainkat, amit éppen a meg nem bocsátott bűnök, a hordozott sérelmek keserítenek meg és tesznek tönkre. Ezeket is van hatalma meggyógyítani, és van hatalma segíteni a betegeinken, van hatalma arra, hogy ma is csodákat tegyem. Ez a bibliai történet nagyon nagy evangéliumot ad a számunkra, hogy mi is kérhetjük, kereshetjük a bűnbocsánatot, annak nyomán a lelkünk gyógyulását, és ugyanakkor imádkozhatunk a testi betegségekben szenvedőkért, imádkozhatunk azokért, akik távol vannak Istentől, és valóban dicsőíthetjük Istent azért a csodáért, ahogyan ma is tud cselekedni. Szeretnék mindenkit, saját magamat elsősorban buzdítani arra, hogy most az imahét kezdetén tudjunk erősödni a hordozó imádságban, hogy tudjunk újra észrevenni embereket, akiket nekünk kell Jézus közelébe vinni, hogy nekünk emberileg megtenni minden lehetőséget megadni, hogy ők találkozzanak Jézussal, és merjük rábízni, hogy Jézus hogyan gyógyítja, hogyan áldja meg őket, merjük ezt az ő jóságára, bölcsességére bízni. A hit nem látható. De ebben a bibliai történetben ennek a négy embernek a hite láthatóvá lett, meggyógyult a béna, meggyógyult a lelke is, bűnbocsánatot kapott. Azt mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy ti vagytok a világ világosság. A gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem hogy a házban fénylik mindazoknak, akik ott vannak a házban, a gyertyatartón. Testvéreim, a mindenható Isten arra hívott el mindannyiunkat, hogy milyen fény legyünk, ami az emberek életében utat mutat arra, hogy ma is van út Jézushoz, ma is van megújulás, ma is van gyógyulás, ma is van bűnbocsánat. Amen. Az igehirdetésre válaszul énekeljük a 223. dicséretünknek az első versét. Istenem, én nagy bűnös ember. Fennállva imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük azt, hogy Te csodálatos küldetést bíztál ránk, hogy mi, akik már találkozhatunk a Te jóságoddal, a Te szereteteddel, a Te hűségeddel, másokat is hívhatunk a közeledben, az életünk példájával, imádsággal, akár személyes megszólítással. Köszönjük neked, hogy a te munkádban, a te országod építésében mi is aktívan részt vehetünk. És kérjük egyben a te bocsánatodat is, hiszen te ismersz minket nagyon jól, és tudod, hogy mennyi mulasztásunk van ezen a téren az életünkben. Hiszen annyi mindenre törekszünk, és a legfőbb törekvés az, hogy a te országodat keressük, és a te igazságodat, és minden más ráadásul megadatik nékünk. Ez a legfőbb törekvés annyiszor az utolsó sorba kerül. Bocsásd meg ezt nekünk. De köszönjük, hogy a mai igéd felrázhat minket, hogy tettre készséget adhat nekünk az imádságban, a könyörgésben, hogy eléd hozhatjuk mindazokat, akiket szeretünk, mindazokat, akiket ránk bíztál, és akikért talán évtizedek óta imádkozunk, és annyiszor megfáradunk, de olyan jó, hogy most újra eléd hozhatjuk a mi családunk tagjait, azokat is, akik még nem ismernek téged, akik nem vágyakoznak utánad, akik nem akarnak velünk itt lenni a templomban. Kérünk, hogy te formáld, alakítsd az ő lelküket, te ébressz vágyat a hit után, önmagad után bennük. Mindenható Istenünk, könyörgünk a mi szomszédainkért, munkatársainkért. Könyörgünk azokért, akikkel nap mint nap találkozunk, és az lenne a feladatunk, hogy só és világosság legyünk az ő számukra, és közben talán csak a feszültségünket, türelmetlenségünket tapasztalják. Bocsásd meg ezt, és kérünk, te erősíts, hogy velük kapcsolatosan is tudjuk betölteni a küldetésünket, és te látod, hogy mennyi mindenre szükségük van ezeknek az embereknek, és talán nem tudják, hogy legfőképpen rád. Kérünk, hogy a lelked által munkálkodj az ő életükbe. Eléd hozzuk, mindenható Istenünk, mindazokat, akik betegséggel küzdenek. Te látod, hogy mennyiféle testi baj, betegség, nyomorúság nehezíti az életünket, akár milyen életkorban is legyen valaki. Kérjük a te gyógyító erődet és hatalmadat. Könyörgünk azokért, akik otthon betegeskednek, vagy akik kórházban vannak. Kérjük a te akaratodban megnyilvánuló kegyelmet, az ő számunkra és gyógyulást. Mindenható Istenünk, könyörgünk mindazokért, akik betegek és szenvedők között teljesítenek szolgálatot, hogy Te erősítsd őket, adj testi-lelki erőt ehhez a feladathoz. Mindenható Istenünk, eléd hozzuk azokat, akiknek nagyon nagy lelki szükségük van, mert gyászolnak, mert az ő szívük vérzik, fájdalommal van tere. Kérünk, hogy Te töröld le az ő könnyeiket, Te adj a szívükbe békességet, add, hogy nálad keressenek gyógyulást, vigasztalást ebben a fájdalmas időszakban. Mindenható Istenünk, eléd hozzuk a mi népünket, a mi népünknek minden nyomorúságát, bűnét, mulasztását, és ugyanakkor kérjük a megújulást, kérjük a megtérést, az ébredést. És így könyörgünk az egész világért, hogy ezen a héten, amikor együtt imádkoznak keresztjének az egyetemes imahéten, hadd tudjuk a mi világunknak, az emberiségnek minden betegségét, baját, háborúságoskodását, nyomorúságát eléd hozni, hogy kérünk, Te légy irgalmas, hogy minél több emberhez eljusson a Te szereteted jó híre. Kérünk, erősíts meg bennünket, légy velünk, légy a mi szeretteinkkel. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassátok meg testvéreim a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ma délután a 4 órakor kezdődő ifjúsági óra az elmarad, mert még ugye vandáik nem érnek vissza addigra a munkatársi hétvégéről, tehát a most konfirmált fiataloknak az ifjúsági órája elmarad, viszont 6 órakor az idősebb fiataloknak lesz ifjúsági óra már. Hétfőn 6 órakor az énekkar alkalmára várják a testvéreket. Kedden 9:30-10 órakor kezdődik a babamama kör, este 6 órakor a bibliaóra, szerdán 10 órakor nyugdíjas bibliaóra, csütörtökön reggel 8 órakor bibliaóra, délután 4 órakor konfirmáció, pénteken 3 és 4 órakor konfirmáció előkészítő, szombaton 10:30-kor gyülekezeti hittan, és vasárnap 10 órára várjuk a testvéreket az istentiszteletre. A mai istentiszteleten Antal Zsuzsa testvérünk olvasta közöttünk Isten igéjét. Az elmúlt héten kísértük ki utolsó útjára Szabados Henriket 83 éves korában. Az igét a Zsidó levél 10. részének 37. és 38. verse alapján hirdettük. Még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, nem késik, az igaz pedig hitből él. A gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a megszomorodott szíveket. Most van a munkatársi hétvége Berekfürdőn, most készítették el az éves programot, és délelőtt istentiszteletem fejezték be az alkalmat a gyülekezetünk lelkészei, presbiterei, munkatársai, ezért ők ott végeztek szolgálatot, úgyhogy itt bocsánatot kérek, hogy közben a kislányom ide szaladt az elején, de a férjem is presbiter, úgyhogy ezért most ő is itt részt vett az alkalmon velem. Hirdetem azt, hogy új házi csoport, házi kör indul, és mindazok jelentkezését várjuk Csűrös Andrásnál és Csűrös Varga Vandánál, akik még az istentiszteleten kívül kisebb csoportba vagy körbe nem tartoznak, de szívesen részt vennének, kezdők és haladók egyaránt csatlakozhatnak náluk, lehet érdeklődni az ő telefonjukon vagy személyesen majd a jövő héten. Buzdítjuk a testvéreket, hogy időben jelentkezzenek a Halacska óvodába, mert most lehet időpontot kérni az óvodavezetőtől, Abroncné Vándor Margittól, és személyesen találkozni vele, és a református iskolába is, akiknek ilyen korú gyermekeik, unokáik vannak. Hirdettem azt, hogy ahogyan már elhangzott az ige hirdetésben is, ma kezdődik az ökumenikus vagy egyetemes világima hét, és ma este, szerintem 6 órakor talán, de ezt most nem tudom, a Kálvin téri református templomban lesz az ünnepélyes nyitó alkalom, úgyhogy innen Budapestről be lehet villamosozni a Kálvin térre is. És nálunk pedig ugye hagyomány szerint nem egész héten zajlik az alkalom, hanem csütörtöktől. Úgyhogy ez fontos, hogy jegyezzük meg, hogy csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap lesznek az alkalmak. Az időpontok pedig, meg a helyszínt, elmondom, hogy sajnos ezt nem, úgy tudom, nem sikerült most kinyomtatni, vagy nem találtam róla szórólapot. Ami nagyon fontos tehát, hogy csütörtökön az evangélikus templomban Nagy Péter szolgál 6 órakor, tehát csütörtökön 6 órakor, pénteken 6 órakor a baptista imaházban Sárhegyi Zoltán római katolikus atya szolgál, szombaton nálunk itt a református templomban Hocker Zsolt evangélikus lelkipásztor, és vasárnap pedig 7 órakor lesz. Tehát ott van eltérés, hogy jövő vasárnap, de ezt még majd tudjuk hirdetni, este 7 órakor lesz itt szemben a római katolikus templomban, és ott pedig Kulcsár Tibor baptista lelkész szolgál. Tehát csütörtök, péntek, szombat este 6 óra, s vasárnap 7 óra, és azért ezt szeretném mondani a testvéreknek, nem tudom most, hogy szervezték, de amikor szombaton nálunk lesz, ugye utána szokott lenni szeretett vendégség, úgyhogy aki tud süteményt sütni, azt örömmel fogadjuk erre az alkalomra a testvérektől. És ami nagyon fontos, hogy még jövő vasárnap délután 5 órakor lesz ajtónyitogató ifjúsági istentisztelet is, és akkor onnan át lehet együtt menni még a katolikus templomba is, úgyhogy jövő vasárnap is részt vehetünk a közösség életében. Most istentiszteletünk végén, az Úr áldása előtt énekeljük a 479. dicséretünknek mind a 4 versét, hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Me.
fennállva fogadjuk Isten áldását. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.